Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Prisztács Edit íróval Gerstenmaier György beszélget. A beszélgetés második része következik.
És egyedül szabadult, vagy talált valakit?
Hát
vagy
az úr,
több valakit?
Az úr, igen.
De úgy értem, hogy a embert, mondjuk értem, a személyt, aki,
persze, értem.
Aki megmutatta, hogy... Tehát akin keresztül
igen,
fölismerte,
igen,
hogy
igen,
ez
volt
az
ilyen, volt ilyen pontosan. Én nem is igazán értettem, hogy mi történik velem. Meséltem ennek is, meséltem annak is, csodálkozva fogadták. Aztán találkoztam egy hozzám hasonló korú fiúval, illetve egy társasággal, akik már megtért hívők voltak, és hát azt gondolom, hogy ők voltak az úr kinyújtott keze, és elvittek egy közösségbe, ahol hát sok mindent megértettem, és aztán Isten mellett döntöttem határozottan és visszavonhatatlanul, és onnantól kezdve minden megváltozott. És visszatérve, visszakanyarodva a főiskolás éveimhez, ezek a élményeim, megtapasztalásaim adták a lehetőséget igazából arra, hogy én később tanúságot tudjak tenni Istenről. Úgyhogy semmi sem volt haszontalan, és mennyire igaz, hogy az Úr megmutatja a hatalmát azoknak, akik őhozzá teljes szívvel ragaszkodnak, hogy minden, de mindent jóra tud fordítani, és ez igaz az egész életemre. Tehát nem botlások, nem bukások nélküli az életem. Nem a szentek életét éltem, hanem egy egyszerű ember életét, aki azért alapvetően jóra törekszik, ami azt gondolom, hogy fontos.
De hát, ha megnézzük Szent Ágoston életét, azért kezdetben rá se lehetett mondani azt, hogy szent,
igen,
és aztán, igen, aztán jött igen. A változat, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy lesz majd még szent.
Jaj, hát nagyon igyekszem, de azt gondolom, hogy sok mindennek kell azért még történnie. Mindegy, a törekvésünk fontos, azt gondolom.
Ez így van.
Így van. Nos, hát amilyen sötétség vett körül előtte, hát kisütött a nap, és csodálatos volt. Én úgy éreztem, éveken át, hogy a föld fölött járok, fantasztikus volt az Úrral járni, és azt gondolom, hogy a környezetem sokszor nem is értette, hogy mi történt velem. Talán azt is gondolták, hogy hát nem is vagyok teljesen, talán más voltam azért, mint az átlag fiatal, azzal együtt, hogy Isten, azt gondolom, hogy Istennek nem az volt a szándéka, hogy kivegyen engem a világból. Én így éltem meg, lehet, hogy másképp éli meg, nekem az a tapasztalatom, az volt a tapasztalatom, hogy nem tudok úgy megérinteni másokat, alapvetően nyilván korombelieket, hogy a templom ajtóból bottal mutogatok, hogy térjetek meg, barátaim, mert bajba kerültök, és térjetek meg, mert egyre rövidebb az idő, tehát így nem lehet. Oda kell menni közéjük, nem lehet mindig direkt módon beszélni Istenről, érezni kell, hogy mikor van annak helye és ideje. Mindezt azért mondom el, mert ugyanúgy jártam társaságba, ugyanúgy jártam bulizni is, és azt gondolom, hogy ez nagyon sokat számított, úgymond a hitelességem szempontjából, nem is tudom, hogy ez jó kifejezése, vagy olyan szempontból, hogy el tudtak engem fogadni a társaim, el tudták fogadni úgymond a másságomat, azért nem ez volt jellemző. Nem is igazán ismertem a környezetemben olyan fiatalt, akinek hasonló lett volna a hite, vagy az elkötelezettsége, legalábbis abban a körben nem.
Aztán talált olyan kört, ahol...
Igen, azzal a társasággal, akit már említettem, továbbra is tartottam a kapcsolatot. Jó volt velük találkozni, jó volt egymást megerősíteni, és én meg úgy döntöttem, hogy én teszem a dolgomat, és valahogy arra éreztem hívást, hogy Isten ügyintézője legyek. Úgy értem, hogy azt tekintettem feladatomnak, hogy közben járjak a társaimért, és ezt nagyon komolyan is gondoltam, így az iskola mellett. Hogyha a helyzet úgy hozta, akkor beszéltem a megtapasztalásaimról, beszéltem az Isten élményeimről, és elfogadták. Olyannyira elfogadták, hogy többen meg is tértek ennek hatására, és az egyik jó barátom, barátnőm, azóta már keresztlányom, hát így keresztelkedett meg annak hatására, amit rajtam látott, ami ennek engem látott, amit én Istenről meséltem. És hát úgy látszik, hogy hitelesnek érezte. És hát ez lett az eredménye, hogy egy teljesen hitetlen családból származván is vállalta azt, hogy megkeresztelkedik. És ez egy nagyon nagy ajándék, hogy az Úr méltónak találta arra, hogy a munkatársa legyek. És úgy gondolom, hogy ez egy tényleg nagyon szép feladat, és ezt komolyan kellene vennünk, és ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, mert Isten elintézhetné a dolgait simán egy csettintéssel, anélkül, hogy bennünket, mint munkatársakat bármibe is bevonna. Nem hinném, hogy különösebben megerőltető lenne számára, de ő azt mondja inkább, hogy gyertek, barátaim, legyetek a munkatársaim, dolgozzunk együtt, segítsetek nekem, és nem akar minket megfosztani ettől az örömtől, mert ez nekünk is öröm, hogyha tehetünk másokért valamit. És lehet, hogy nincs igazam, remélem, hogy nem beszélek butaságot, mégis azt gondolom, hogy talán egy kicsit az Úrban az is ott van, hogy megmutassa az ellenfelének, az ellenségének, hogy igen, tudunk mi mást is, nem csak hibázni, nem csak megbotlani, hanem meg tudjuk szólítani az embereket, és tudunk mi jót is tenni. Szóval ez egy nagy kegyelem volt.
Szerintem is benne van.
Ugye?
Igen. A Szent Gellért kiadóhoz hogyan került?
Ez megint egy nagy kaland volt. Nem csak nagy kaland, hanem egy igazi csoda. Úgy érzem. Angol tanárként valahogy úgy éreztem egy idő után, hogy nagyon szeretem a munkámat, szép sikereim is voltak, szerettem a gyerekeket, igazán nagy örömmel és szívvel jártam dolgozni, és olyan szerencsés vagyok, hogy eddig csak katolikus iskolákban tanítottam. De aztán valahogy úgy éreztem, hogy valahogy ez kevés, mindez kevés, valamiképpen szeretném, mindig is szerettem volna megmutatni a gyerekeknek is, de elsősorban nyilván a gyerekeknek, mert közöttük mozogtam, hogy lehet másképp is élni, lehet emberhez méltón is élni, és ez nagyon-nagyon összecseng az Illemtannal. Érdekes, valószínű, hogy a Szent Gellért kiadó, ami egy katolikus kiadó, ezért is vállalta ennek a könyvnek a gondozását, mert annyira egybecseng a hit tanítása vagy elvekkel, mindaz, amit az Illem, a jó modor próbál tanítani, adni az embernek.
Melyik ez a könyv? Mondjuk el a hallgatóknak.
A Minden tudó, Illem tudó a címe, és óvodás, kisiskolás gyerekeknek szól, és arra hivatott, hogy az alapvető illemszabályokat megmutassa, megtanítsa ennek a korosztálynak az ő nyelvükön, nem kioktatva, nem utasítva, hanem ahogy ők ezt be tudják fogadni a mesék és a versek és a dalok nyelvén. Na és még egy picit visszatérve a kérdésére, hogy hogyan találtam meg a kiadót, nem állt tőlem soha távol az írás, bár igazából sosem vettem magam komolyan ilyen tekintetben, habár érdemes lett volna elgondolkodni ezen a vonalon is, de aztán az Úr mégiscsak erre irányított, ami valószínűleg nem véletlen. Szóval, hogy mindig is jól ment az írás, és szép sikereim is voltak. Barátnőmmel nagy rimfarogók voltunk, úgyhogy elmondhatom, hogy ezt a középiskolás éveim alatt gyakorolgattam. Egyébként anyai ágon, ha lehet ezt mondani, ha van ilyen, már pedig én azt gondolom, hogy van ilyen, Valahogy az íráskészség bent van a családban. Van egy unoka nővérem, aki költőnő, és a nagyapám, és úgy tudom, a dédapám is írogatott, szóval ez innen jön, ha lehet ilyet mondani. Több mint 20 évig, 24-25 évig írtam naplót, ami hát először nyilván arról szólt, hogy kedves naplóm, finom volt az evéd, jó volt a suliban, aztán, ahogy az ember felnő, azért ez már átalakul, inkább átalakult egy lelki naplóvá, és hát mondhatom, hogy az írást ilyen módon is, a befelé fordulást, a gondolataim pontos megfogalmazását, az érzéseim megfogalmazását ilyen módon is gyakoroltam. Na és visszatérve arra, hogy megszületett bennem ez a vágy, hogy ezt az érzést átadjam a gyerekeknek, hogy szépen élni, méltósággal élni jó dolog. Elkezdtem verseket írogatni ebben a témában, mert tanárként megfigyeltem, hogy minden sokkal könnyebben elfogadnak és megemésztenek, hogyha rímekbe van szedve, vagy valamiképpen egy kicsit szórakoztatóbb. Akkoriban az angol igeidőket szoktam megverselni, és én magam csodálkoztam a legjobban, hogy pontosan tudják, hogy melyik igeidő hogyan működik, melyiket mikor használjuk, és ez indított el. A könyv címe pedig úgy született, hogy készítettem még kezdő tanárként egy 10 pontba foglalt éttermi étkezés szabálya című, nem is tudom, hogy mit, egy ilyen kis
listát,
egy listát, igen, amit kis illusztrációkkal együtt kiragasztottam az iskolai evédlő falára, és úgy láttam, hogy tetszik a gyerekeknek, és a gondolataimat egy kis figura szájába adtam, egy ilyen kis mosolygós sárga fejecske szájába, ő volt a mindentudó illemtudós, na és hát innen a könyv címe. És hát remélem, hogy tudok segíteni a szülőknek is abban, hogy könnyebb legyen mindezt átadni a gyermekeknek. De előre bocsátom, hogy a dackorszak ellen ez sem segít.
Szerintem ezzel sok anyuka, aki esetleg hallgatja majd ezt a műsort, tisztában van, hogy dackorszakot...
Nem. Szóval...
Azt ki kell bírni.
Az elkerülhetetlen, így van.
Ahogy a kamaszkort is bírt ki.
Így van, pontosan. Na és elküldtem a kiadóknak a kéziratot, és hamarosan választ kaptam a Szent Gellért kiadótól, aki azt mondta, hogy nagyon tetszik neki az ötlet, és habár nem egyértelműen keresztény a téma, mégis nagyon tetszik neki, és szeretné felkarolni ennek a megjelenését. És hát olyan volt ez az egész onnantól kezdve, mint amikor, nem tudom, hogy ki ismeri az Óza nagyvarázslót, de azt gondolom, hogy a legtöbben igen. Mint amikor Dorkának megmutatták a sárga utat, tessék, kedves Dorka, ez a sárga út, indulj el, ennyi dolgod van. Szóval valahogy így éreztem magam, mint hogyha az Úr megfogott volna, és rátett volna egy járdára, gyermekem, parancsolj, indulj, ne félj, minden rendben lesz, még csak kanyarodnod sem kell sem erre, szóval ennyire egyenes volt az út, és hogyha itt-ott meg is torpantunk, minden megoldódott, egészen elképesztő módon minden megoldódott. Annyira végigkísérte az egész életemet Isten kegyelme, hogy hát napestig tudnám sorolni a történeteimet, hogy milyen módon hordozott a tenyerén.
Lenne valami még, amit szívesen megosztana a hallgatókkal, mert én olyan szép kerek interjút hallgattam itt végig, hogy akár itt is lezárhatnánk, de van-e valami még, amit szívesen megosztana a hallgatókkal az életéről, vagy a hivatásáról? Igen. Mivel foglalkozik most a kiadóban?
A kiadónak dolgozom, ahogy már említettem, írok és fordítok is.
Értem, és angol szöveget?
Angol szöveget, igen. Angol szöveget, igen, angolban vagyok otthon, olaszul is beszélek valamilyen szinten, de igazából az angol a területem.
És akkor a tanítás most?
A tanítást most félretettem, mert úgy éreztem, hogy teljes figyelmemmel erre kell koncentrálnom, és van mit megmutatni, van mit adni, és nagyon sok biztatást, bátorítást kaptam mindenhonnan, minden értelemben, minden irányból, erre nézve, hogy szükség van arra, hogy ilyen segítséget is kapjanak a szülők és gyerekek. Gondoljunk arra, hogy egy szülő mennyi mindent megtesz a gyermekeért, nagyon sokat. Figyel a testi fejlődésére, külön órákra járatja, sportolni jár a gyermek, úszni, táncolni, mindenféle lehetőség van már manapság. Nyelveket tanul, ilyen szakkör, olyan foglalkozás, mindenféle készségfejlesztő. Na de a személyiségfejlesztésre gondolunk-e? Én azt gondolom, hogy mind nagyon fontos, amit az előbb felsoroltam, de az, hogy valakiből milyen ember lesz, mégiscsak az dönti el, hogy a személyisége milyen irányban fejlődik, és ezt is lehet, és azt gondolom, hogy egy szülőnek kell is irányítani. Annyi hatás éri manapság a gyerekeket. Nagyon-nagyon nem könnyű ma gyereknek lenni, kamasznak pláne nem könnyű. Igazán nem is lehet őket elítélni semmiképpen. De néha annyira...
Inkább csak helyesen irányítani.
Irányítani, így van, nagyon.
Már annyira hagyják, mert ugye tudjuk, hogy milyen önérzetesek ilyenkor, de amennyire hagyják,
így van.
Irányítani őket.
De talán gyerekkorban kell ezt elkezdeni jóra nevelni, és nem csak a hitre értem, hanem megmutatni azt, hogy igenis fontos, hogy az embernek tartása legyen, hogyha egyszer majd felnőtt nő lesz belőle, vagy férfi lesz belőle, akkor olyan nő és olyan férfi legyen, akinek egyenes a gerince, aki egyenesen meg tud állni, aki nem ijed meg váratlan helyzetektől, aki biztonsággal mozog az életnek a különböző területein, és ezt az illemtan, vagy az illem, a jól neveltség mind megadja, és ezt lehet és kell is tanulni, ugyanúgy, mint bármi más, különösen manapság, amikor én márkát építünk, amikor úgy gondolunk magunkra, sokszor mint egy termékre, képviselnünk kell magunkat, el kell adnunk magunkat, meg kell mutatnunk magunkat, akkor igenis fontos része ennek az is, hogy mit építünk be magunkba, mit engedünk be magunkba, milyen hatásokat engedünk közel magunkhoz. És manapság nagyon-nagyon sok a tehetséges fiatal, ami nagyon jó dolog és nagyon örvendetes, de valamiképpen választani kell, valamiképpen el kell dönteni, mondjuk egy munkáltatónak is, hogy kit vegyen fel, egy felsőoktatási intézménynek, hogy kit vegyen fel. Nagyon kicsik a különbségek, akkor mi fog dönteni? Akkor a személyiség fog dönteni, a kisugárzás fog dönteni, azt fog dönteni, hogy hogyan jelenik meg egy fiú vagy egy lány egy-egy helyzetben, hogyan képviseli magát, hogyan nyilvánul meg. Ezek mind fontos dolgok, és mind tanulhatók. Az emberek olyan sokszor úgy gondolnak az illemre, etiketre, mint valami elavult dologra, annyira múlt századi, annyira nem nekünk való, mi dolgunk van nekünk ezzel. Ez egy óriási nagy tévedés. Nagyon is aktuális, mindig aktuális. Már egy korábbi beszélgetésben is mondtam, hogy akkor adjunk neki modern nevet, mondjuk úgy, hogy kommunikációs technika, vagy kommunikációs stratégia, ugye mennyivel jobban hangzik, úgyhogy ugye mennyivel úgymond eladhatóbb ez manapság. Én azt gondolom, hogy aki figyelmet fordít erre a személyisége építésére is ilyen értelemben, nagyon-nagyon sokat nyer, és nagyon-nagyon jól jár, ahogy én is Isten kegyelmén kívül rengeteget köszönhetek ennek, hogy valahogy ösztönösen is ráéreztem, meg tanultam is, mert valamiképpen érdekelt ez a terület. Aztán, amikor már ez teljesen tudatos lett, hogy én ezzel foglalkozom, és egy kicsit így missziónak is érzem, hogy ezt megismertessem az emberekkel, szülőkkel, gyerekekkel. Szóval akkor már tudatosan készültem és képeztem magam ezen a területen, és nagyon-nagyon sokat hozzá tud tenni az ember személyiségéhez, és nagyon komoly sikereket köszönhet az ember annak, hogy egy-egy helyzetben fel tud lépni, és jól tudja magát képviselni.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Én is köszönöm igazán.
Prisztács Edit íróval Gerstenmaier György beszélgetett. Mária Rádió.
Kedves hallgatói család! Siklósi Beredet vagyok, a Mária Rádió munkatársa. Dr. Székely János püspök atyát a Szombathelyi Egyházmegye megyés püspökének nevezte ki Ferenc pápa június 18-án. A beiktatási szertartás július 8-án, szombaton délelőtt, 10 óra 30-kor lesz a Szombathelyi Székesegyházban. Székely János atya tanításait hosszú évek óta hallhatják a Mária Rádióban. Hálásak vagyunk azért, hogy püspök atya a Mária Rádió védnökeként mindig irányt mutat, támogatja a rádió nagycsaládjának együttműködését, evangelizációs küldetését, s mindig szeretettel fordul a rádió közössége felé. A testvéri együttműködést megköszönvén fontosnak érezzük, hogy mi is jelen legyünk minél nagyobb számban beiktatási szertartásán. Szeretettel hívjuk a Mária Rádió közösségét július 8-án reggel 6 órára a Mária Rádió budapesti szerkesztőségéhez, a Budapest Gogol utca 28 szám alá, ahonnan együtt indulunk tovább busszal Szombathelyre. A szertartás után megtekintjük a Szent Márton látogatóközpontot is. Az út összköltsége 7800 forint per fő, amelyet kérünk mindenki hozzon magával július 8-án. A részvétel a férőhelyek miatt regisztrációhoz kötött, mely megtehető Szekeres Gyuláné Erzsinél a 0620 416 27 15-ös telefonszámon. vagy a beiktatás@mariaradio.hu e-mail címen keresztül. Dicsértessék a Jézus Krisztust!